Kedves testvérek, szeretnék egy érdekes hírt felolvasni nektek, mielőtt az ige hirdetést elkezdeném. De volna egy kérésem, hogy addig, amíg felolvasom, akinek nincs a kezében Biblia, az legyen szíves, vegyen a kezébe egy Bibliát. Ezt a hírt nem tudom, hogy mikor látott, de tudom. December 5-én látott napvilágot. A következőképpen szól Kirill pátriárka a mindenheti nyugalomnapról, tehát Moszkva pátriárkája szól a nyugalomnapról a következőképpen. Kirill a moszkvai és oroszországi pátriárka egy fontos nyilatkozatot tett az egész keresztény világ felé. Most, amikor sok protestáns vezető hirdeti az abszurd eretnekséget a 10 parancsolat eltörléséről, a pátriárka rámutatott arra, hogy az embernek szüksége van a heti pihenőidőre, ezért adta Isten a heti pihenő napot, a szombatot. Mindenki számára ismert isteni negyedik parancsolata a 10 parancsolatból, amely a minden heti pihenő napra vonatkozik. Megemlékezzél a szombat napról, hogy megszenteljed azt. De a vita beszélgetés e körül évszázadok óta folyik mostanáig. Szüksége van-e az embernek a minden heti szombati nyugalomnapra? Melyik napot szentelte meg Isten és parancsolta meg a róla való megemlékezést? A szombatnapot vagy a vasárnapot? Érvényben maradt ez a parancsolat a 21. században? Először, a heti pihenidő tekintetében a parancsolat megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Az egyik, az Isten 10 parancsolata közül ugyanolyan érvényű, mint a ne paráználkodjál, a ne lopj, a tiszteld anyádat és anyádat. Figyelmen kívül hagyva a heti szombatnapi nyugalomnapot, feltétlenül nem kívánatos következményekhez vezet, egészségügyi veszteséghez és előre nem tervezett kórházi látogatásokhoz. Nem lenne jobb az Isten tanácsát követni a munka és a pihenésre szánt időbeosztásában, és megemlékezni a szombatnapról, hogy megszenteljük azt? A keresztényeknek fontos emlékezni arra, hogy az Úr szokása szerint ünnepelte a szombatot, és azt tanította, hogy az isteni parancsolat feljebb áll, mint az emberi hagyomány. Figyelemre méltó, hogy a modern, nyugati hagyomány törvényeskedésnek tartja a parancsolatok megtartását. Ugyanakkor a Szentírás a parancsolatok megszegését törvénytelenségnek tartja. Isten fia mondta, hogy nem azért jött, hogy megszegje a törvényt, hanem hogy betöltse és dicsőítse. Az apostolok is szokás szerint ünnepelték a szombatot. A szenteknek, az Isten templomához tartozóknak a bibliai ismertető jele a Jézus Krisztusban való hit és Isten mind a 10 parancsolatának betartása. Másodszor, Isten megparancsolta, hogy megszenteljük a szombatnapot, és nem a vasárnapot. A teológusok tudatában vannak annak, hogy a Szentírásban nincs isteni utasítás a hét első napjának a vasárnapnak megszentelésére. Miért az első nap? Mind a 4 evangélium elmondja, hogy Jézus a hét első napján támadt fel, azaz vasárnapon. És Isten a 7. napot a heti pihenésre elkülönítette. Ezért pihenni a vasárnapot lehet ugyanúgy, mint a 7 más közönséges napjain, de megszentelni a vasárnapot, bűnnek tekinteni a szokásos munkavégzést az adott napon, nincs értelme bibliai bizonyítékok hiányában. Sőt, ez megsértése is Isten 4. parancsolatának. Végül, a 10 parancsolat tekintetében a Biblia határozottan elmondja, a bűn ismerete a törvény által van. Ez azt jelenti, hogy mi vétkezünk, ha nem tartjuk meg ezeket. És nem csak az a kérdés, hogy paráználkodunk vagy lopunk, hanem az is, hogyan viszonyulunk a szombatnaphoz. Meg fogunk emlékezni róla, vagy figyelmen kívül hagyva ezt a parancsolatot, figyelmen kívül hagyjuk saját egészségünket. Kíváncsian várom, hogy mi történik Kirill pátriárkával. Valamint emlékezzünk arra is, hogy az utolsó időben a szombat és a vasárnap kérdés nyíltan társadalmi vita lesz. Ez is az egyik jele lesz Jézus eljövetelének. No, kedves testvéreim, ahogyan talán már kezditek megszokni, nem fogok prédikálni. Hanem beszélgetni fogunk, igét fogunk tanulmányozni közösen. És amit szeretném, hogy a mai napon közösen tanácskozzunk, az pedig az a kérdés, hogy gondolkozzunk és kutakodjunk egy kicsit közösen, hogy milyen mennyei könyvekről tudunk az ige alapján. Gyűjtsük össze, hogy milyen mennyei könyvekről tudunk az ige alapján. Zsuzsa? Az életkönyve. Ítéletkönyve? Mindjárt megkeressük a Biblia helyeket. Emlékkönyv. Igen. Aztán még. A megváltásnak valamiféle könyve, hol találkozunk ezzel? Dániel próféta könyvében találkozunk a 10. fejezet 21. versében az igazság írása néven, majd ezt is meg fogjuk nézni. És a hétpecsétes könyv. Én is ezeket tudtam így összegyűjteni. Nézzük akkor, meg lapozzuk fel az ige helyeket. Nézzük meg egyesével ezeket a könyveket. Az első Dániel próféta könyve 10. fejezetének a 21. verse. Dániel próféta könyve 10. fejezet 21. verse, amely a következő képpen hangzik. De megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában. És ugye az elkövetkező kijelentés az az, ami fel van jegyezve az igazság írásában. Az igazság írása kifejezésnél az igazság szó az, amit így lehet lefordítani, hogy a valóság. Tehát ugye két igazság szót használ a Biblia, az egyik az igazságosság, az igaz élet, a másik pedig az igazság, mint ami valóság, az igazság, mint ami őszinteség. Fel van jegyezve az igazság írásában, fel van jegyezve a valóság, az előttünk álló jövő az igazság írásában. Ugyanehhez a gondolathoz idézhetjük be Jelenések könyve 5. fejezetéből azt a bizonyos hétpecsétes könyvet, Jelenések könyve 5. fejezetéből, Jelenések könyve 5. fejezete első versében. Láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit. És senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki nem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. És egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétjét. Hogyan lehetne akkor meghatározni, hogy ez a mennyei könyv, amit az igazság könyvének nevez, illetve pecsét, 7 pecsétes könyv, ami nyilván egy része ennek egyébként, ez mi? Mit érthetünk meg? Mit látunk, amikor Dániel könyvében azt mondja, hogy elmondom neked, ami fel van jegyezve az igazság könyvében. Mi következik utána? Utána jön egy részletes profécia Izrael történelméről, sőt egészen Jézus második eljöveteléig. Mit látunk, amikor a 7 pecsétes könyvet elkezdi Jézus felbontani? Ott is jönnek egymás után a proféciák, és mindegyiknél elhangzik az, hogy jöjj ki, jöjj elő. És mire utalhat az, hogy senki nem tudja felbontani ezt a könyvet, csak Krisztus? És hogy az indoklásban ott van az, hogy mivel, hogy megülettél. Győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyisse a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétjét. És amikor elvette a könyvet, akkor leborultak, és énekeltek úgy éneket, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által.
Ez egy elkölcsi alap kell ahhoz, hogy ezeket a proféciákat megjelenítsen.
Erkölcsi alap kell, sőt, a megértéshez is, ugye rá se tudott nézni, és még? És ki kell mondanunk azt, hogy megérthetjük, hogy Krisztus áldozata történelmi jelentőségű volt. Azért méltó rá, hogy tovább vigye a megváltás történetét. Krisztus áldozata nélkül nem juthatna el a megváltásunk története az utolsó ítéletig, nem lenne felmentő ítélet, nem tudná a történelem menetét az ítélet felé fordítani. Krisztus áldozata fordulópont volt a történelemben. Ő volt egyedül alkalmas arra, hogy a megváltás művének a következő szakaszát, a következő időszakra vonatkozó terveit beteljesítse és megvalósítsa. Van egy bibliavers, ezt lapozzuk még fel Zsoltárok könyvében. Zsoltárok könyve, könyvében a 139. Zsoltár 16. verse. Olvassuk el a 139. Zsoltárból a 14-től 16. verseket. Magasztallak, hogy olyan csodálatosan megalkottál. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Aztán egy másik igét csak szóban hadd idézzek fel, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem. Mit érthetünk meg ebből az összefüggésből? Egy könyvről beszél, amelybe be van írva a mi formáltatásunk, amit az Isten előre látott. Ugye a megváltás terve az nem csak azt tartalmazza, hogy nagy történelmi fordulatok mikor, hogyan történjenek az emberiség történelmében, hanem az Isten személyesen ismer bennünket. És a mi életünkre vonatkozó személyes terv rögzítve van. A megmentésünknek a terve az rögzítve van. Nem esetleges, nem véletlenszerű, hanem az Isten előre eltervezett lépések mentén küzd értünk. Mindannyian személyesen elmondhatjuk ezt a verset. Ezt nem csak a Messiás mondhatta el, hogy írva van felőlem, hanem ezt mindannyian személyesen, ilyen személyes módon megfogalmazhatjuk, hogy az Isten csodálatos módon megkülönböztetett, megalkotott bennünket, hogy a születésünk előtt ismert bennünket, a születésünk előtt rendelkezett rólunk, és ezek le vannak írva, ezek rögzítve vannak a mennyben. Két gondolatot ennek a pontnak a lezárásához még hadd tegyek hozzá. Az egyik gondolat az, hogy mi Krisztusban jó cselekedetekre vagyunk teremtve, olyan jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy mi azokban járjunk. A mi emberi életünk az Isten oldaláról ennyire egyszerűen megfogalmazható. Van egy programterv, van egy terv a te számodra. Ezek előre el vannak készítve, neked csak annyit kérek tőled, hogy járj velem. És ha jársz velem, akkor ezekben járnunk kell, akkor csak annyit kell tennünk. Nem kell nekünk kitalálni nagy dolgokat, megfoghatatlan dolgokat, erőnket meghaladó csoda dolgok után járni, hanem csak föltenni a kérdést, hogy Uram, a te terved mit tartalmaz rám nézve? Mert én azt akarom, mert megértettem, hogy amit te akarsz, az a legjobb számomra. Figyeljük így az életünket. Teremtetve vagyunk Krisztus által jó cselekedetekre, amiket előre elkészített az Isten, nekünk csak járni kell benne. Nekünk csak lépnünk kell Krisztussal együtt. A másik igevers így hangzik apostolok cselekedeteiben. Öröktől fogva tudja az Isten minden ő cselekedetét. Öröktől fogva tudja az Isten minden ő cselekedetét. Menjünk egy következő gondolatra, arra a bizonyos emlékkönyv kifejezésre. Ugye ez egyetlen egy helyen fordul elő a Bibliában így kifejezésként. Malakiás próféta könyve 3. fejezetének a 16. versében. Lapozzuk fel Malakiás próféta könyve 3. fejezet 16. versét. Malakiás könyve 3. fejezet 16. verse. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Miről van itt szó? Mit tudunk meg egy újabb mennyei könyvről? Igen, Attila?
Szerintem itt annál többről van szó, de azokat a gondolatokat, cselekvéseket, amik az Isten mellett tesznek bizonyságot, azokat jelzik.
Így van. Tehát van egy könyv, amit emlékkönyvnek nevez, amelybe különleges bejegyzések kerülnek. Azok a bejegyzések, amelyek a hitbeli cselekedetekről, azoknak az életéről, cselekedeteiről, döntéseiről szól, akik megbecsülik az Úr nevét, akik félik az Istent. Hadd kérdezzem meg, hogy ki az a bibliai szereplő, aki különösen ismerte, értette azt, hogy az Isten előtt az emberi döntések, a hitbeli döntések, azok nem vesznek el, azok megmaradnak, és azokról emlékkönyv készül. Tudunk-e ilyen bibliai szereplőt? Jobb. Akiről azt olvassuk, hogy bárcsak beirattatnék egy könyvbe, feljegyeznék, ami velem történik, aztán még. Abban is lehet ez, hogy leperli az én peremet az Úr, bár ezt nem biztos, akkor elmondom én, kire gondoltam. Nehémiás könyvét, hogyha olvassuk, akkor ott Nehémiásnál találkozunk egy visszatérően egy olyan mondattal, ami akár nekünk olyan furcsának is tűnhet. Emlékeztek, mit mond többször Nehémiás? Lapozzuk fel, nézzük meg. 31. az utolsó verse Nehémiás könyvnek például. Emlékezzél meg, Istenem, az én javamra. Nehémiás 13.31. Emlékeztél meg, Istenem, az én javamra. Én emlékszem olyan helyzetre, amikor ezt úgy olvastuk együtt, és úgy felmerült az, hogy hát micsoda cselekedetekre építő gondolkozásmód. Hát itt nem a hit általi megigazulást lehet találni. Én azt gondolom, hogy inkább arról van szó, hogy Nehémiás tudta azt, hogy a mennyben egy emlékkönyv iratik. A mennyben egy emlékkönyv iratik azoknak, azokról, akik félik az Urat, és akik az ő nevéért, az ő neve dicsőségéért cselekszenek. Ellen White a Nagyorvos lábnyomán című könyvben emlékeztet bennünket arra, hogy egyetlen egy fájdalmunk, egyetlen egy könnycseppünk, egyetlen egy jó cselekedetünk nem vész csak úgy el. Jézus azt mondta, ha valaki inni ad, egy pohár vizet inni ad tanítványnak az Úr nevében, akkor az elnyeri jutalmát. Itt a háttere. Az Isten előtt emlékkönyv iratik azoknak, akik félik az ő nevét és becsülik az ő nevét. Menjünk tovább, nézzük a következőt. Dániel próféta könyve 7. fejezet 10. versét és Jelenések könyve 20. fejezet 12. versét olvassuk el egymás mellett. Dániel próféta könyve 7. fejezet 10. versét és Jelenések könyve 20. fejezet 12. versét. Dániel könyve 7. fejezetéből olvasom a 9. 10. verset. Néztem, míg királyi székek tétettek le, és az, akinek napjainak száma sok, az örökké való leült, ruhája hófehér, fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam folyt, és jött ki az ő színe elől. Ezerszer ezeren szolgáltak néki, és tízezerszer tízezeren álltak előtte. Ítélők ültek le, és könyvek nyitattak meg. És Jelenések könyve 20. fejezetének a 12. versét is olvassuk el. Ezt mondja, és láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az Isten előtt, és könyvek nyittattak meg. Majd egy másik könyv nyittatott meg, amely az életkönyve, és megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Mik ezek a könyvek eznek alapján?
Benne van, hogy ki lesz a kinyerőre az örök életet, és ki a szép életet.
Egyetértetek ezzel a megfogalmazással? Tehát, hogy az van benne, hogy ki nyeri el az örök életet, és ki nem. Hogy minek alapján nyerik el, az van benne. Tehát menjünk közelebb, mi van akkor ezekben a könyvekben? A cselekedeteink. Tehát azt látjuk, hogy az Isten megkülönböztetett módon megőrzi a hitbeli cselekedeteinket, ez az emlékkönyv, de minden cselekedetünk egyébként is megőrzésre kerül, minden, amit mi teszünk, minden, amit mi döntünk, az rögzítésre kerül. Nincsen olyan, hogy egy kicsit sötétben az Isten háta mögött vagyok, és most cselekedhetem úgy, mintha nem tudna róla. Minden tettünknek, minden szavunknak, minden döntésünknek láthatatlan, de valóságos tanúi vannak az életben. A mennyei angyalok tanúi a mi életünknek, és rögzítik a feljegyzésekben. Az ítélet pedig a mi cselekedeteink alapján lesz. Mit érthetünk meg erre nézve a hitáltali megigazulásból akkor? Mi a hitáltali megigazulás teljessége? Nincs olyan, hogy hit cselekedetek nélkül. Ilyen nem létezik. Ha én hiszek, akkor annak mindig gyakorlati következménye, gyümölcse, eredménye van az életemben, és az én hitemet a cselekedeteimből tudom megmutatni. Nem a hitvallásomból, hanem a cselekedeteimből. Tessék, Attila.
Ez kapcsolódik az is, hogy Máté és Bibliában Jézus többször mondja, hogy a gondolatok alapján ítélő meg titeket, a szavaitok alapján ítélő meg titeket az Úr, de nem csak a cselekedetek. Viszont a patázat gondolatok vannak, azok a patázmasak.
Így van.
Sokkal teljesen.
Így van. Így van. Nyilván az ítéletet lehet egyébként, ha elmennénk abba az irányba, lehet bővíteni, de az ige azt kimondja, hogy az ítélet a cselekedetek alapján lesz. Vagyis az Isten addig akar küzdeni a mi életünkben, amíg a bennünk megfogant jó, ami a szívünkben megfogalmazódik vágyként, eljut odáig, hogy a vágyból akarás lesz, az akarásból döntés lesz, a döntésből pedig cselekvés lesz. Az Isten nem elégszik meg azzal, hogy bennünk valami homályos, jóra való vágyakozás azért megmaradt az életünk során. Az Isten meg akar tanítani bennünket arra, hogy bízni tudjunk benne, és a benne való bizalom gyümölcse az iránta való engedelmesség legyen. Mert hogy a hit egyenlő engedelmességgel. Nem lehet mást mondani erre.
Hogy folytassam azt, amit mondtál, mert a cselekedetekből aztán pedig szokásokká lesznek, és a szokások alapján jellem változik.
Így van.
Kialakulás.
A cselekvés szokássá válik, és jellemmé válik végül az életünkben. Azt mondja Ellen White, és ezzel a gondolattal hadd zárjam le ezt a pontot. Még az életkönyvére szeretném, ha kitérnénk. Méghozzá leginkább arról szeretném, ha gondolkoznánk. Azt mondja, hogy sokszor kell leülnünk, és elmélkednünk ezeken az ünnepélyes sorokon. Székek tétettek le, ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg. és az embereket megítélték azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik alapján. Sokszor kell, hogy ezen gondolkozzunk, mert ez az, ami most zajlik a mennyben. Ez az, ami most történik a mennyben. De térjünk arra a könyvre, amelyről a legtöbb Biblia verset olvashatjuk, és azt hiszem, hogy ez önmagában is sokat mondó számunkra, hogy a legtöbb Biblia verset az életkönyvéről olvashatjuk a mennyei könyvek közül. Mit tudhatunk az életkönyvéről, és mit érthetünk meg azok alapján, amit az életkönyvéről megtudunk? Végig mennénk először azokon a helyeken, ahol az életkönyvére való utalást találjuk, ha nem is mindig így, hogy az életkönyve, de kiderül, hogy azzal a könyvvel van kapcsolatban. Szeretném kérni benneteket, hogy figyeljünk végig, hogy melyikből mit tudunk meg, és utána megpróbálnánk csoportosítani a megismert dolgokat, és elgondolkozni rajta, hogy milyen üzenete van ennek számunkra. Van-e valaki, aki tudja, hogy hol fordul először az életkönyvére való utalás a Bibliában? Mózesnél, azon belül. Így van. Mózes második könyve, 32. fejezetét kérem, hogy lapozzuk fel, és olvassuk el Mózes második könyve 32. fejezetéből a 32. és a 33. verset. Tehát 2 Mózes 32, 32, 33. Olvasom a 31. verset is. Megtért azért Mózes az Úrhoz, és mondta, kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magának isteneket. De most bocsásd meg bűnüket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál. És mondta az Úr Mózesnek, aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből. Ez tehát az első hely, amivel találkozunk. Nézzük a következő helyet Zsoltárok könyvéből, a 69. Zsoltárból. Zsoltárok könyvéből, a 69. Zsoltár 29. versét. És ott pedig a 27. verstől olvasom, hogy a 69. Zsoltár az profécia is Krisztus szenvedésébe enged bepillantást. A 21. versben mondja azt, hogy a gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem, vártam részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. Sőt, ételemben mérget adtak, szomjúságomban ecettel itattak. Legyen az ő asztaluk előttük törré, és a bátorságosoknak hálóvá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő derekukat tedd mindenkorra roskataggá. Önsd ki a te haragodat rájuk, és a te haragod búsulása érje utol őket. Legyen az ő palotájuk puszta, és az ő hajlékukban ne legyen lakos, mert akit te megvertél, azt üldözik. És a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg. Szedd össze álnokságaikat, és a te igazságodra ne jussanak el. Töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazak közé ne irattassanak. De nyilván ez egy ítélet, az isteni igazság szolgáltatás kérése, de itt is az élők könyvéből való kitörlésre utal, és az igazak közé ne irattassanak. Nézzük a 87. Zsoltárt, a 87. Zsoltár 5. és 6. versét. Ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És érdekessége az még ennek a Zsoltárnak, hogy az előző versben Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőit, Filiszteát, Tírus, Kussal együtt ez ott született. Tehát a pogányokra is azt mondja, hogy ez ott született, és beírja az Úr az ő nevüket, és beírja mellé, hogy mind emez, mind amaz ott született, feljegyzi a népet, ez ott született. Nézzük a következő részletet, Dániel próféta könyvét kérem, hogy lapozzuk fel. Dániel próféta könyve 12. fejezetét. És a 12. fejezet első versét olvassuk el. És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig, és abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. A következő bibliavers Lukács evangéliumából van. Lukács evangélium a 10. fejezetének a 20. verse. Hozzáolvasom a 19-et is. Íme adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat néktek. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Filippi 4:3 a következő. Pál apostol a búcsúzásnál ezt mondja, hozzáolvasom a második verset is, hogy érthető legyen a szövegösszefüggés. Evódiát intem, Szintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Igen, kérlek téged is, igaz szolgatásom, légy segítségül ezeknek, mint akik az evangélium dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és a többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében. A következő vers a zsidókhoz írt levélben van. Zsidó 12, 12. fejezet, 22. 23. verse. Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az első szülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez, és az új szövetség közben járójához, Jézushoz. Az első szülöttek egyházához, akik be vannak írva a mennyekben. És a következő versek azok mind Jelenések könyvében lesznek. Jelenések könyve 3. fejezetében találkozunk először az életkönyvével. Jelenések könyve 3. fejezet 5. verse. Így hangzik ez a vers. Aki így győz, az fehér ruhákba öltözik. Az a görög szövegben van. 3-5. Aki így győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Aztán a 13. fejezetben találkozunk újra az életkönyve kifejezéssel. A 13. fejezet 8. verse ezt mondja, hogy imádják ezt a bizonyos sárkányt, imádják a föld minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe, amely a bárányé, aki megöletette világ alapítása óta. És ugyanezt a gondolatot megismétli a 17. fejezet 8. verse. A fennevad, amelyet láttál, volt és nincs, a mélységből jöv fel és megy a veszedelemre, és a föld lakosai csodálkoznak, a görög szöveg azt is jelenti, hogy csodálják, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, e világ alapítása óta, látván a fennevadat, amely volt és nincs, noha van. És találkozunk a 20. fejezetben, három helyen is, a 12. versben, 20-12, amit már fel is olvastunk, ugye, láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az Isten előtt, és könyvek nyittattak meg, majd egy más könyv nyittatott meg, amely az életkönyve, és megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. A 15. vers ezt mondja, és ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vettetett. A 22. fejezet 19. verse hasonló gondolatot mond ki. És ha valaki elvesze prófétálás könyvének beszédeiből az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből, és a Szentvárosból és azokból, amik a könyvben megirattak. És a legutolsó, amit idéznénk, a 21. fejezet 27. verse. Nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beirattak az életkönyvébe, amely a bárányé. Ezek azok a versek, ahol az életkönyvével találkozhatunk, és hadd tegyem fel azt a kérdést először, hogy mit tudunk meg erről a könyvről, kié ez a könyv. Ugye az egyik az, hogy az életkönyve a bárányé, aztán még mit tudunk róla? Mózesnél mit, hogy fogalmazta Mózesnél?
Hogy aki vétkezik, az kitörli onnan. Tehát lehet bekerülni.
Ezt még külön fogjuk menni. Most kié ez a könyv? Azt mondja, hogy az én könyvem. Az én könyvem. Tehát azt tudjuk erről, hogy ez az én könyvem, mondja az Isten, és azt tudjuk, hogy ez a bárány könyve. Mi lehet az üzenete annak, hogy az élet könyve az a bárány könyve, mint kifejezés? Hogy az élet könyve, akik bent vannak az élet könyvében, azok mind a bárány véréért vannak benne az életkönyvében. Kegyelemből van számukra élet és reménység. Miért fontos ez a gondolat? Nézzük meg azt, hogy kik töröltetnek ki ebből a könyvből. Igen. Ugye egyrészt a Mózesnél azt mondja, hogy aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből. Tehát aki vétkezik, azt töröltetik ki az életkönyvéből. Aztán a 69. Zsoltárban ugye azt olvastuk, hogy ne irattassanak be az élők könyvébe, és az igazak közé ne számoltassanak azok, akik Krisztus halála szemlélése közben ellene támadtak, illetve akik megvetik Krisztust. És aztán még nagyon fontos, kikről mondja azt, hogy nincsenek bent az életkönyvében. Jelenések könyve 13. fejezetét nézzük meg. 13. fejezet 8. verse. Imádják őt a föld minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, amely a bárányé, aki megöletette világ alapítása óta. Tehát kiknek a neve nincs bent az életkönyvébe, vagy töröltetik ki az életkönyvéből? Azok, akik imádják a fennevadat. Ez a profécia, ez nekünk most szól, és most fontos kérdés. Csodálva, tisztelni, leborulva, hódolni, meghajolni a fennevad előtt, az azt jelenti, hogy nincsen bent a nevünk az életkönyvében. Élet és halál kérdésévé válik az, hogy helyes döntést tudjunk hozni, és ne boruljunk le a fennevad előtt. Ugyanezt látjuk a 17. fejezetben is. Azt mondja, hogy a föld lakosai csodálják, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe. Hadd fordítsam meg a kérdést, és hadd tegyem úgy fel a kérdést, hogy, illetve hát zárjuk le ezt a pontot azzal, hogy mi történik azokkal, akiknek a neve nincs benne az életkönyvében. Hát a tűznek tovább a vettetnek, azaz az örök halál, a második halálnak az ítélete. Létkérdés tehát, az örök élet szempontjából létkérdés, hogy benne vagyunk-e az életkönyvében, ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig, hogy benne marad-e a nevünk az életkönyvében. Hiszen arról is beszél, hogy nem törlöm ki az ő nevét az életkönyvéből. Ezért először is hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy hogy kerül be valaki az életkönyvébe? Na, próbáljuk meg a Biblia versekből kiindulva megfogalmazni. Ki írja be az ember nevét az életkönyvébe? Ugye azt mondja, hogy az Úr írja be. Tehát Isten maga írja be az ember nevét az életkönyvébe. Ez az egyik, amit tudjuk. Tudjuk-e, hogy mikor írja be az életkönyvébe az Isten az ember nevét? Így van, tehát azt olvassuk, hogy a te könyvedbe be volt írva, holott még egy sem volt meg belőle. És nézzük meg Jelenések 17.8-at. Jelenések 17.8. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jöv fel, és megy a veszedelemre, és a föld lakosai csodálják, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, e világ alapítása óta. Tehát ebből azt értjük meg, hogy az élők könyvébe a nevek elsőként úgy kerülnek be, amely az Isten előre ismerésére épül, tehát a predesztináció alapján kerül be. Vagyis akik felől az Isten azt ismerte előre, hogy őt szeretni fogják, azoknak a neve bent van az életkönyvében, már akkor, mielőtt megszülettek volna. Akik felől az Isten azt ismerte, hogy őt nem fogják szeretni, azoknak a neve nem kerül be az élők könyvébe.
Akkor ebből az következik, hogy nem lehet utána kikerülni, és nem lehet bekerülni.
Az Isten eldöntötte, vagy pedig az Isten előre ismerte. A Biblia azt tanítja, hogy az Isten az előre ismerés alapján hozott előre rendeleteket. Nézzük, igen?
Akkor ez valami olyasmit jelent talán, hogy akik valamikor életüknek akármilyen kis szakaszában is az Isteni, azok mind bekerülnek eredetileg az életkönyvébe.
Így van.
És ezért van az, hogy akkor ki lehet belőle kerülni. És így ugyanez van. Az ember, aki kikerült belőle, még akár vissza is kerülhet, hogyha újra visszatér az Istenhez.
Nem mernék ebben nyilatkozni, mert erre nem vagyok feljogosítva. Azt tudjuk, hogy van egy pont. Az ítélet pontjánál azok üdvözülnek, akik az élet könyvében ott vannak. Azt megelőzően be kell kerüljön a nevük, és azt megelőzően benne kell maradni a nevüknek ahhoz, hogy azon a ponton az élők könyvét átvizsgálva ott találhassanak. Igen?
Nem vagyok így, hogy mondtak, hogy ha bekerül, Istenre látom, és az én nevemben van az élet könyvébe, akkor előre látom azt, hogy ki fogom esni.
Ne felejtsük el azt, amit Ellen White mond, hogy az Isten igéje nincs alárendelve az emberi logikának. Azért, mert nekem valami logikátlan, az nem jelenti azt, hogy nem pontos és nem igaz. Az Isten nem rendelte alá magát sem az emberi logikának, sem az emberi szavak érvelésének. Tehát ebből induljunk ki, jó? És akkor azt próbáljuk megérteni, hogy mi lehet a logikája az Istennek, mert a mi logikánk az mást mondana. Mit tudunk még arról, hogy mihez járul az ember a szövetségkötésnél, az új szövetség szövetségkötésénél? A kegyelem királyi székéhez, az elsőszülöttek seregéhez, akik be vannak írva a mennyben. Tehát van egyszer egy kijelentésünk arról, hogy a örök idők előtt tudja az Isten, és személyesen mindenkit ismer az Isten, és ez alapján beírja az élők könyvébe az embernek a nevét, és vannak, akiknek a nevét nem tudja beírni, mert soha nem csatlakoztak hozzá, mert soha nem engedtek az ő késztetésének. Ilyen emberek is sajnos vannak a Földön. Ez derül ki ebből az összefüggésből. Másrészt pedig azt mondhatjuk ki, hogy egy határvonalra mutat az ige, amikor a halálból átmész az életbe. Ez a megtérés, és ha normális a menet, akkor ezzel együtt a keresztség pontja is. Az Istennel való szövetség pontja. Gondoljunk arra, hogy Jézus beszél halottakról. Élő halottakról. Amikor azt mondja, hogy hagyjátok, hogy a halottak temessék el a halottaikat. Te kövess engem. Az ige azt mondja, hogy átmentünk a halálból az életbe. Tehát van egy pont, amikor az ember személyes életében megtörténik az, amit az Isten előre látott, és amit ő előre megjelölt és bejegyzett a könyvben, valósággá válik az, hogy az élők közé kerülünk, és az élet könyvébe került bejegyzés, ami személyünkre vonatkozóan valóság. Átmentünk a halálból az életbe. Be van jegyezve. Ez az, amire Ellen White a következőképpen utal a Jelenések könyve 3. fejezetéhez fűzött gondolatból. Akik valaha is Istennek adták magukat, azok nevét beírták az életkönyvébe, és jellemük most vanul el elvizsgálaton az Úr előtt. Isten angyalai lemérik az erkölcsi értéket, figyelik a jellem fejlődését, hogy lássák, bent tarthatók-e nevük az életkönyvében. Próbaidőt adnak nekünk, amely alatt megmossuk jellemruhánkat, és fehérré tegyük a bárány vérében. Kicsoda végzi most ezt a kötelességét? Kicsoda különül el a bűntől és önzéstől? Tehát az életkönyvébe azoknak a neve kerül be, akiknek az életében valóságosan megtörténik az, hogy átadják magukat az Istennek. Ezeknek az embereknek a neve bekerül. Tehát mi alapján kerül be egy ember neve az életkönyvébe? Az alapján, hogy átadja magát az Istennek. Ki lehet mondanunk, nem? Ezt az Isten előre látta, ezt az Isten előre rögzítette, és az ő előrelátásában nem téved soha. Ezért az, amikor ő bejegyezte, az valósággá válik az életünknek azon a pontján, amikor átadjuk magunkat az Istennek. Ez a bekerülés része. És csak egy igeversre hadd hívjam fel a figyelmet, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy mivel az Isten úgyis előre rögzítette, ez úgyis így fog történni az én életemben. Nem lehet így gondolkozni. Nem lehet úgy gondolkozni a predesztinációról, hogy én velem bármi lesz, én győzni fogok, mert az én nevem bekerült az élet könyvébe, mert én átadtam magamat az Istennek. Azt mondja Péter apostol a levelében, nézzük meg Péter apostol, mindjárt mondom melyik levelét, 2. levele 1. fejezetét. 2. levél 1. fejezet, 10. vers. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni. Mert ha ezt cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd nektek a mi Urunk és megtartunk Jézus Krisztus örök országába való bemenetel. Az ember igyekezhet arra, hogy az Istentől jövő elhívást erőssé tegye. Vagy elhanyagolhatja az Istentől jövő hívást, és akkor igaz lesz az a mondat, hogy sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Az ember számára tehát az egyik kulcskérdés, hogy bekerül-e az élők könyvébe, és ez nem egyszerűen azon múlik, hogy akiről az Isten azt látta, az úgy is be fog kerülni, akiről pedig az Isten azt látta, az úgy se fog bekerülni. Hanem azon múlik, hogy az ember meghajol-e az Isten előtt, és átadja neki az életét, vagy sem. De nézzük a folytatást. Kiknek a neve marad bent az életkönyvében? Gyűjtsük össze ezekből az igékből, amennyire lehet. Gyűjtsük össze, hogy mit tudunk azokról, akik bent vannak az életkönyvében, mit tudunk azokról, akiknek a neve bent marad az életkönyvében. Lapozzuk fel azokat a Biblia verseket, amelyek erről szólnak. Már részben beszéltünk arról, hogy mi miatt kerül ki egy ember. Tehát ki kerül az ember akkor, hogyha a törvényszegés útján marad. Én ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. Nem arról van szó, hogy aki vétkezik, az automatikusan kikerül az életkönyvéből, mert az életkönyve a bárányé. Az kerül ki az életkönyvéből, aki kitart a lázadásban, aki nem tér meg, aki nem hajlandó megalázni magát az Isten előtt. Aki bent marad, az nem azért marad bent, mert soha nem esett el, hanem mert az életkönyve a bárányé. Az életkönyve az az Isten irgalmára épülő örök élet. Kik azok, akik bent maradnak? Tehát az újjászületett emberek, akiknek az életében valóban újjászületés történik, hogy ez a bekerülésnek a részéhez tartozik. Mit tudunk róluk? Mi derül ki Pál apostol leveléből, a Filippi levélből? Filippi 4:3. Akik az evangélium dolgában együtt viaskodtak, mint munkatársak. Tehát akinek a neve bent van az életkönyvében, azt jellemzi az, hogy újjászületett, és jellemzi az, hogy másokért küzdő életet él. Hogy munkatársa az apostoloknak az evangélium dolgában, hogy küzdenek az evangélium dolgában. Aztán Jelenések 3:5, ezt lapozzuk fel külön, azt szeretném kérni. Jelenések 3:5. Azt mondja, aki így győz. Az ígyről pedig a 4. vers szól. Akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki eképpen győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Induljunk ki a végéből. Annak a neve marad bent az életkönyvében, akiről Jézus vallást tesz. Hol találkozunk ezzel a gondolattal még az igében? Máté evangéliumában találkozunk ezzel. Méghozzá hogyan szól ez a gondolat? És aki megtagad engem, azt én is megtagadom. Máté evangélium a 10. fejezetében a 32. 33. vers. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Tehát azok, akik az életkönyvében bent maradnak, azok megtértek, munkálkodnak Krisztus dolgában, együtt szenvednek Krisztussal az evangéliumért, azok vallást tesznek Krisztusról az emberek előtt. és nem megtagadják őt, és azt mondja róluk, hogy ők fehér ruhákba öltöznek. Mit jelent az, hogy fehér ruhába öltözik valaki? A szentek igazságos cselekedetei, aztán még tiszta jellem, aztán még a kegyelem ruhája, az igazság ruhája, mennyegzői öltözet Krisztus ajándéka az ember számára. Tehát erről a fehér ruhába öltözésről tudjuk azt, hogy ez azt jelenti, hogy cselekedetek szintjén igazságosság, tehát valódi változás, egészen a cselekedetekig elhatott változás. Tudjuk azt, hogy fehér, azt is tudjuk, hogy a bárány vérében fehérítették ki ezt a ruhát. Tehát tudjuk azt, hogy Krisztus áldozata készteti a hívőt arra, hogy küzdjön le minden bűnt, mert nem szürke, nem pöttyös, hanem fehér. A fehér ruhában benne van az, hogy tökéletes, teljes szabadulás. Nem csak az élet egy-egy vonásában, nem csak az élet egy-egy területén, hanem az élet minden területére nézve tökéletes győzelem, amely egy folyamat eredménye. Annak a folyamatnak az eredménye, hogy megmosták, és megfehérítették a ruháikat a bárány vérében. Addig mosni, addig tisztítani, míg tökéletesen tiszta és fehér lesz a jellem. Mert ugye ez az jellemet lelképezi. De ez egy ajándék. Ez a munka az Istennel való együtt járás eredménye, amely munkát az Isten végez el, az öltözet, az ajándék, a mennyei öltözet, ajándék, az embernek az a része, hogy felöltözi ezt. Hogy hagyja, hogy levetkőztesse az Isten, és hagyja, hogy felöltöztesse az Isten ebbe. Nem a saját produktuma az embernek ez. Attila? Nyilván ezt a képet lehet tovább tágítani, főleg a bizonyságtételek segítségével. Ellen White-nak van egy nagyon érdekes írása, vagy álma, nem is tudom pontosan, panaszkodik. Panaszkodik, egy fehér anyagon dolgozik, ollóval a kezében, ruhákat vág ki emberek számára. És olyan emberek számára, akik nem régen kaptak fehér ruhát, és már megint összepiszkították, és most egy újabb fehér ruhát kapnak ajándékba. És Ellen White azt mondja, hogy nem becsülik meg. Olyan fárasztó ez a munka, olyan küzdelmes. Isten azt mondja neki, hogy a veszteség az én veszteségem, te csak végezd a munkát, add neki egy új ollót, amivel könnyen tudja tenni. Tehát igen, ha a képet ki akarjuk nagyítani, akkor mi újra és újra kapunk fehér ruhát. Újra és újra kapunk az Istentől újrakezdést lehetőségét. De vigyázzunk, amikor mi Krisztust befogadjuk, akkor mi kaptunk egy igazság palástját, kaptunk egy tiszta öltözetet. De ezt az öltözetet beszennyezzük. Ez alól csak egy kivétel van, hogyha a Krisztussal járásban megtanulunk rátámaszkodva a győzelem útján, győzelemről győzelemre haladni. És amiről itt szó van, az arról szól, hogy ők felöltözik a fehér ruhát, és így győznek. Tehát itt nem arról van szó, hogy az Isten kegyelemből megajándékoz az igazság palástjával, miközben a jellemed még nem változott meg. Ezt újra és újra megteszi. Lehetőséged van vele járni. Lehetőséged van újrakezdeni. Ha vele jársz, akkor olyan próbákba jutsz, ahol elő akarja hozni a jellemet hiányosságait. Mert bárki, akinek a jellemében ott marad a bűn, azt kitöröltetik az élet könyvéből. Tehát ebbe a folyamatba csak így lehet beilleszteni, hogy végig akar vezetni az Isten bennünket azon a küzdelmen, azon az úton, amelynek az eredménye, hogy felöltöztük a bárány mennyegzőjére, felöltöztük az a mennyegzői öltözetet, amely tökéletes, teljes és tiszta, amelyet már nem szennyezünk be. És hadd tegyem fel azt a kérdést, Jelenések 16. fejezetének a verse fényében mi az, amit felöltözünk, és mi az, ami megváltozik, és mi az, ami nem. 16-15. Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenül ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Ezt mondja a hét csapás idejéről, mondja arról az időszakról, amikor véget ért a közbenjárás, mondja arról az időszakról, amikor már eldőlt, hogy kiknek a neve marad benne az életkönyvében, és kiknek a neve töröltetett ki az életkönyvéből, és többé nincsen átjárás. És azt mondja, hogy boldog és vigyáz, aki őrzi az ő ruháit, hogy ki ne látszódjon az ő mezítelenségének rúdsága, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Miről van szó, testvéreim? Arról van szó, hogy az Isten átveheti az uralmat az életünk felett olyan mértékig, hogy a mi cselekedeteink, a mi lelkületünk, a mi gondolataink tökéletesen tiszták és szentek legyenek ő előtte. Hogy is olvastuk a szombatiskolában? A mi szívünk egyesülhet az ő szívével, a mi akaratunk egyé válhat az ő akaratával, és nem tudom még milyen kifejezések, a mi gondolataink az ő gondolatával, és az érzelmeink, és az ő életét élhetjük. De közben mindvégig ott marad valami. És ez a valami nem más, mint a mi emberi természetünk. Küzdelem nélkül nincs keresztény élet. Folyamatos, naponta megharcolt küzdelem nélkül nincs győzelem. Nincs tiszta ruha. Olyan tiszta ruha, amelyet mi ne tudnánk egy pillanat alatt megfertőzni. És nem kell vigyáznunk, mert mi már úgyis tiszta ruhában járunk. Ilyen nincs. Csak olyan van, hogy boldog, aki őrzi, aki vigyáz a ruhájára. Mert megtanult vigyázni. Megtanulta azt, hogy mit jelent átadni magát az Istennek teljesen, tökéletesen, hogy Krisztus életét élje, és ne maga éljen, és ne ő nyilatkozzon meg. Ezt olvassuk tehát azokról, akik az életkönyvében maradnak, hogy ők fehér ruhákba öltöznek. Tökéletes, teljes győzelem, amely nem azért van, mert a természetük megváltozott, és nem azért van, mert nem kell magukat megalázva segítségül hívni az Istent, hanem azért van, mert megtanultak bízni az Istenben, megtanultak járni az Istennel, és megmosták, ők megmosták a ruháikat a bárány vérében. Tessék. A mi természetünk nem tud megváltozni. A mi természetünk nem képes arra, hogy megváltozzon, a természetünket majd az Isten a teremtéskor, az újjáteremtéskor fogja megváltoztatni, amikor új testet kapunk. Mert a természetünk a testünkből fakad. És aki megtér, annak a teste nem változott meg. A küzdelem más szintérre került, önmaga és a természete között van a küzdelem, de a természetünk nem változik meg, a természetünket csak átjárhatja az Isten jelenléte, és ezért uralkodhat az emberi természeten az Isten lelke. De az éppen ez a csodálatos ígéret a test újjáteremtésében, mert akkor szűnik meg a mi küzdelmünk, amikor új testet kapunk az Istentől, de addig nem. És addig, noha már elpecsételtettünk, noha már lezárult az ítélet, noha már a nevünk bent van az életkönyvében, nekünk most meg kell tanulni úgy támaszkodni az Istenre, hogy akkor ne essünk el. Hogy akkor ne legyen az, hogy engedtük, hogy a mi mezítelenségünkben járjunk, hogy azt szerint cselekedjünk, hanem ott akkor teljesen az Isten szerinti járás. Aki győz, az így győz, az teljesen, tökéletesen győz. Nem a természete változott meg, hanem a jelleme változott meg. Az Isten iránti bizalma vált teljessé és tökéletessé. Amen. Beszélek könyve 3. fejezet 13.-14. verse. Boldog ember az, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez. Mert jobb ennek megszerzése az ezüst megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme.
Behátus, behátus, ho, quia
Szemlélni a kijelentéseket arról, hogy mennyben ítélők ülnek le, és könyvek nyitattak meg, és megnyílik egy másik könyv, az életkönyve, és megítéled a mi életünket a cselekedeteink alapján, és megállapítod, Urunk, hogy kinek a neve maradhat benne az életkönyvében. Istenünk, kérünk, segíts világosan látnunk és megértenünk, hogy az életkönyvében csak az akkor maradhat bent a nevünk, hogyha valóságosan alárendeltük magunkat neked, hogyha nem marad meg vágy szintjén a mi életünkben a megtisztulás, hanem ha teljesen tisztává formálod a mi jellemünket, és mi bizalomból engedelmeskedünk neked. Hogyha mi munkatársaidként együtt szenvedünk veled az evangélium ügyéért. Édesatyánk, arra szeretnénk kérni, segíts nekünk tovább gondolkoznunk az életkönyvéről, arról, hogy a te könyvedben bent van-e vajon a mi nevünk, és vajon bent maradhat-e a mi nevünk, hogyha átadtuk neked az életünket. És kérünk, segíts bennünket, hogy meg tudjuk mosni a mi ruhánkat a bárány vérében. Segíts bennünket, hogy fel tudjunk készülni. Te készíts fel bennünket, kérünk, arra az időszakra, amikor azt mondod, hogy vigyázni, őrizni kell a fehér ruhánkat, hogy ne látszódjon ki a mi mezítelenségünk, és ne azt szerint járjunk. Kérünk, hogy vezesd a mi életünket, és segíts bennünket, hogy végül mindannyian azok között lehessünk, akiknek neve nem csak bekerült, akiknek nevét nem csak beírtad a te könyvedbe, de akiknek a neve mellett ott lehet az, hogy megbocsátatott minden bűnünk, eltörölted minden álnokságunkat, és akinek neve mellett ott lehet az, hogy bent maradhat az életkönyvében. Hallgass meg, kérünk, édesatyánk, és szentelj meg bennünket, kérünk, a te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen.